Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, könyörgünk azért, hogy csendesítsd el most szívünket. Te látod, hogy sokunk szívét nyomja a gyász, a veszteség terhe. Sokan talán emlékképekkel és emlékekkel jöttek erre a mai alkalomra. De add, Urunk, hogy most reá tudjunk figyelni. Add, Urunk, hogy valóban abból a vigasztaló szóból tudjunk meríteni, amit elkészítettél erre a mai napra mindannyiunk számára. Kérünk azért, hogy elevenedjen meg az ige. Kérünk azért, hogy szólíts meg bennünket, szólj hozzánk. És add, hogy ne csak nyitott fülekkel, hanem szívekkel is hallgassuk a te drága, hozzánk intézett szavadat. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitele és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 25. fejezetében, a 14. verstől a 30. versig a következőképpen. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5. Ugyanígy az is, aki a 2 kapta, nyert másik 2. Aki pedig az 1 kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, urad, ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be, urad, ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumot a földbe. Nézd, itt van az, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, drága testvérek, a mai nap vasárnapja rendkívüli, hiszen vannak olyanok, családok, akik elfogadták a meghívásunkat erre az alkalomra, akik néhány hónapja, esetleg néhány hete, vagy esetleg néhány napja veszítették el valamely szerettüket, és ez a veszteség, ez a hiány, vagy űr sok esetben mély fájdalmat, sebet okoz a szívben. És biztos nem volt könnyű a mögöttük álló időszak, s feltételezhetően ugyanígy nem lesz könnyű az előttük álló sem. különösen itt ebbe az ünnepi időszakra is gondolva. Azonban ebben a mély, nehéz, fájdalmas időszakban különösen is alkalmunk van Istenre, az élet és halál urára tekinteni, hiszen ahogy ez a jézusi példázat is mutatja, hogy minden Istentől van, ő az, aki ad, és ő az, aki elvesz, ő az, akitől van ajándék, egy társ, egy családtag, az évek, az évtizedek, az együtt töltött évek, évtizedek, úgy ő az, akitől van a hiány. Mert minden tőle jön, mert ő teremtette meg az életnek a feltételeit, és ő is tartja fenn. Elsőként jó azt tisztán látni, hogy minden tőle van, ő ha kell, akkor ad, ha kell, akkor elvesz. Ezt tükrözi a példázatunk is. De menjünk végig, mit üzen számunkra, mindannyiunk számára, hiszen neki mindenkihez van szava, ahhoz is, aki gyászol, ahhoz is, aki hálát ad, aki örvendezik, és ahhoz is, aki kételkedik, aki kétségek között van, aki vívódik, gyötrődik, aki gyenge, aki erőtlen, aki megfáradt, aki meg van terhelve, aki békétlenség között van, vagy éppen aki szenved. Ő nem úgy vigasztal, ahogy a világ, ő nem úgy ad békességet, ahogy a világ, ő nem nyugtatgat, engedi, hogy beletörődjek dolgokba, ő úgy szólít meg, hogy közben vigasztal és gyógyít. Ő azt mondja, olvashatjuk János evangéliumának 14. fejezetében, Jézus mondja, békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Ő úgy hív magához, ahogy Máté evangéliumának 11. fejezetében olvashatjuk, Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Igen, ő így vigasztal. Így vigasztal bennünket, mindannyiunkat. És így mehetünk el is, hiszen tudja azt, hogy vannak terheink, vannak nehézségeink. És éppen ezért érdemes reá hallgatni, mert neki van hatalma vigasztalni, van hatalma erőt adni, van hatalma békességet teremteni a szívben is, abban a szívben, ahol éppen nincsen békesség. Mindazok, akik őre áll figyelnek, őre áll hallgatnak, azoknak kész olyat is adni, amit eddig talán legbelül keresett, éreztenek hiányát, de sehol nem találta. És ezzel a szívvel próbáljuk meg őre áll figyelni most ezen a mai alkalmon. Azt olvashatjuk a példázatban, hogy jön a gazda, és ad abból, ami az övé. Ad valamit, amiért nem a szolgák dolgoztak meg, nem verejtékeztek, izzadtak azért, hogy legyen az övék. Úgy döntött a gazda, teljes szabad elhatározásából, hogy ad nekik az övéből, ad nekik a sajátjából. Mit ad? Azt olvassuk, hogy talentumot. Kinek ötöt, kinek kettőt, kinek egyet. Csak úgy érdekességképpen, hogy milyen nagy érték volt nem csak az akkori zsidók világban, ahol elhangzott ez a példázat, hanem a mai időnkben is. Igen, kiszámoltam, utána néztem, kiszámoltam, hogy mennyi egy talentum, és aztán ezt felszoroztam. Egy talentum abban az időben körülbelül 40-50 kg aranyat ért. Bődületesen nagy összeg ma is, nem csak abban az időben, hiszen tudjuk, hogy nagyjából 1 gram 18 karátos arany, a piaci értéke 9 és 10 ezer forint környékén van. Ez azt jelenti, hogy 1000 gram arany, tehát 1 kg arany, az kb. 9-10 millió forintba kerül. És 40-50 kg arany, az körülbelül 400-450 millió forint. Óriási összeg. És érdekesség, hogy a parlament épületében, ami most eléggé a reflektor fénybe került, a parlament épületében, ami a 19. század végén épült, 40 kg aranyat használtak fel. Példázatunkban Jézus éppen arra szeretett volna rávilágítani, hogy az érték, amit kiosztott a gazda, az irreálisan magas érték. Valamit minden szolgájának adott. Mindegyiküket kitüntette azzal, hogy vagyonából egy részt egy-egy szolga kezére bízott. És már az is, már az egy is sok, nemhogy az öt. Azt olvashatjuk a példázat folytatásaként, hogy azonnal elindult háromból kettő, és vállalkozásba fogtak. Azonnal nem haboztak, nem az utolsó pillanatra hagyták, hanem elindultak, a vállalkozásba kezdtek, forgatták azt, amit kaptak, gyarapodtak, mert komolyan vették azt, amit a gazdájuk mondott, és értékelték azt, amit a gazda rájuk bízott. Mert megbecsülve érezték magukat. Kitüntetésnek érezték, hogy ilyet bízott rájuk a gazda. Azonban aki egyet kapott, nemhogy megbecsülte volna, ami rá lett bízva, hanem elment, elásta, sőt, még a számadás idején szemtelen is volt. Míg a többiek izzadtak, dolgoztak, fáradoztak, addig ő nem vesződött, ő nem küszködött. Ő fogta magát és elásta, amit kapott. Őt nem érdekelte az, amit kapott, nem törte magát, meg se próbált az ő urának, az ő gazdájának a kedvében járni. Aztán eltelt Jézus elmondása szerint hosszú idő, talán néhány hónap vagy több év, ez nem derül ki ebből a példázatból, de egy biztos, hogy eljött a számadás napja. Amikor be kellett számolni arról, hogy ki mit tett. Volt, aki örülhetett, s volt, akinek szégyenkeznie kellett volna. Az első, aki 5 talentumot kapott, még 5-öt hozott mellé, aki pedig 2 talentumot, az még 2-t szerzett mellé. Mondhatni, hogy 100%-os volt a teljesítés. Azonban, aki 1 talentumot kapott, miután kiásta, oda nyújtotta, és azt mondta, hogy itt van, ami a tied. Szöveggel szemtelenkedik, arcátlanul viselkedik, és mivel fel sem mérte tettének súlyát, a gazda kimondja az ítéletet a végén. De nézzük először azt, mit válaszol az első kettőnek. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok reád ezután, menj be a te urad ünnepi lakomájára. Kétszer fordul elő ebben az egy mondatban ez a rövid szócska, hogy hű. Az első 2 szolga hűséges volt, a harmadik nem volt az. Az első kettőnek az a jutalma, hogy bemehet a gazda ünnepi lakomájára. Ez azt jelenti, hogy a lehető legközelebb engedte magához őket, a korábbinál sokkal bensőségesebb, mélyebb, tartalmasabb, melegebb közösség alakult ki velük, mint addig az volt. A harmadikat pedig kiveti a külső sötétségre, az még messzebb került tőle. A harmadik őrizni akarta a tisztes távolságot a gazdától, a maga önállóságába döntött, nem azt tette, amit a gazda mondott neki. Nem függött tőle, neki ne parancsoljon, ő megőrzi, visszaadja, aztán hagyják őt békén, de kiderül, hogy nincs semleges magatartás, nincsen ilyen. Vagy még közelebb kerül, ha azt teszi, amit mondott a gazda, vagy még messzebb kerül tőle, ha nem azt teszi, amit mondott. Mi a hűségnek a lényege? Jézus példázata szerint az, ha valaki az Istentől kapott értékeit arra használja, amire kapta. Az a hűséges, aki az Istentől kapott javaival azt teszi, amit a tulajdonos, azaz Isten mondott. Mert ezek a talentumok nem csak addig voltak a gazda tulajdona, amíg a raktárban voltak, hanem akkor is az ő tulajdona maradt, amikor kiosztotta kezelésre, munkára a szolgáinak. Nekik semmiük sem volt, mindent úgy kaptak. Addig, amíg nem volt otthon a gazda, bizonyos szabadsággal gazdálkodhattak vele, de azt kellett tenniük, amivel megbízták őket. Aki azt tette, az hűséges. És az még közelebb került hozzá. Aki nem arra használta, amire kapta, az nem hűséges, az gonosz és lusta. Úgy gondolom, hogy sok mindent kapunk ebben az életben Istentől, de egy dolog, ami igazán fontos, és azt gondolom, hogy éppen ezért van különösen is ezen az Isten tisztelet, amikor gyászolók, amikor emlékezők vannak, különösen is akkor van nagy üzenete, hiszen Legalább egy dolgot, sok mindent, de legalább egy dolgot kaptunk ebben az életben, ami nem tőlünk van, és nagyon fontos, az az élet. Szoktam temetéseken mondani, hogy egyikünk sem jelentkezett ebbe a világba. Egyikünk sem kérte, hogy én szeretnék élni. Egyikünk sem kérte, bár tudom, hogy ebben a mai világban, felfordult, kifordult világban már most sem nem egy olyan egyértelmű, de minden esetre maradjunk biblikusak, de egyikünk sem kérte, hogy fiú vagy lány szeretne lenni. És nem mi választjuk meg a szüleinket, édesanyánkat, édesapánkat, hanem kapjuk, ahogy az életet kapjuk, kapjuk a szüleinket is, a családtagjainkat is, és minden, ami azzal jár. Kapjuk azt a néhány évet, azt a néhány évtizedet, melyet itt tölthetünk ebben a testben. A legfiatalabb, akit elkísértünk utolsó útjára ebben a gyülekezetben, 62 éves volt, és a legidősebb pedig 87 éves. Ezeket az évtizedeket is Istentől kapták. Mint ahogy mi is Istentől kapjuk az éveket és az évtizedeket. A görög nyelv nagyon érdekes, két különböző szót használ az életre. Használja egyszer a biosz szót, valamint használja a zoé szót. Mind a kettő életet jelent, de teljesen más a jelentése a biosz, biológiai élet. Amit egyébként, és azt gondolom, hogy ezért is különösen hálásak lehetünk a szüleinknek, hiszen a biológiai életünket Istentől kaptuk, de a szüleinken keresztül. És amikor a gyülekezeteinkben születésnapot szoktunk ünnepelni, és megemlékezünk egy-egy igével, megáldjuk a születésnaposokat, akkor mindig különösen is hangsúlyozni szoktam, hogy mi nem magunkat ünnepeltetjük, hanem akkor, amikor születésnap van, és én is a családomban ezt mindig szoktam éreztetni, hogy akkor, amikor születésnapom van, akkor nem magamat ünnepeltetem elsősorban, hanem édesanyámnak, édesapámnak adok hálát. Mert ezt a földi életet, ezt a biológiai életet őtőlük kaptam. És mindig hálás leszek nekik érte. Mindig. És nyilván négy gyermekes szülőként látom azt, hogy milyen lemondással járt, amikor engem neveltek, meg a hugomat, mennyi vesződtséggel járt a nevelés, mennyi mindenről le kellett mondani a édesanyámnak, édesapámnak, mert ez a biológiai élethez hozzátartozik. Ahogy nekem is most ott van a négy gyermekem, sok mindenről le kell mondani. És talán elnézést kérek, de talán nem bántok meg senkit, de éppen ezt láthatjuk ebben az önző világban. Hogy emberek nem akarnak magukról lemondani, a maguk kényelméről. És ezért sokan nem is vállalnak gyermeket. Persze vannak, akiknek nem lehet gyermekük, hozzá kell tennem. De éppen valakivel beszélgettem, akik nagyon jómódúak. És egyetlen gyermekük van, és amikor beszélgettünk, hogy nekem négy gyermekem van, nekik egy gyermekük van, és így óvatosan megkérdeztem, hogy szeretnének-e még gyermeket. És olyan megdöbbentő volt, amit az édesapa mondott, azt mondta, hogy nekem elég egy. Mert akkor le kell mondanom az utazásokról, le kell mondanom arról, hogy 2-3 évente autót cseréljek, és akkor megkérdezte tőlem, hogy hát nem tudod, hogy mibe kerül egy gyerek? Hát milyen jó, hogy vannak, akik nem forintosítják a gyermekeiket, nem? Meg nem forintosítják, hogy mennyi mindentől esnek el. A szívem mindig összeszorul, hála miatt, amikor hazamegyek, és mind a négy gyermekem a nyakamba borul. Milyen nagy dolog ez, amikor várják a gyermekeik haza. Ez most még megadatik. Aztán lehet, hogy mondjuk 5-10 év múlva már én futok a gyermekeim után. És én borulnék a nyakukba. Itt van ez a biológiai élet. És hálásak lehetünk ezért a biológiai életért. De túl ezeken a dolgokon, amiket mondtam, a biológiai élet, a biosz azt is jelenti, hogy működik ez az organizmus. ez a rendszer, ez a test, hogy tudok lélegezni, hogy működik a májam, a vesém, a lépem, és lehet sorolni az agyam, hogy tudok gondolkodni, hogy ver a szívem, ez is a biosz, ez is a biológiai élet. A zoé, görög szó, túlmutat ezen a földi, ezen a biológiai életen. A zoé, még leány gyermekeknek szokták is ezt a nevet adni, a zoé. Ez azt jelenti, hogy ha szó szerint fordítom, akkor örök élet. Egyik legfontosabb, hogy az életet, a biológiai életet szüleinken keresztül is, de Istentől kapjuk. Ezt mindannyian kapjuk, amit az előbb is mondtam. Nem jelentkeztünk erre az életre, nem mi döntöttük el, hogy szeretnénk élni. Én sem döntöttem el, hogy 1979, és most leleplezem, mennyi idős vagyok, 1979. augusztus 23-án én szeretnék élni. Nem az én döntésem volt. Nem az én döntésem. Az életet kaptuk. Nem a véletlenek sokasága révén lettem az, aki vagyok, hanem kaptam az életem. Nem én harcoltam ki magamnak, hanem ajándékba kaptam, és ingyen. Most már mondhatom azt, talán nem veszik a drága testvérek túlzásnak, vagy nagy dramatizálásnak, de én azok között adhatok hálát az életemnek, akik közül én megszülettem. Gondoljunk bele, hogy évente Magyarországon több tízezer abortusz van. Körülbelül 95 ezeret mondanak. Évente 95 ezer abortusz. Óriási szám. Én azon lehetek egyik, aki megszülettem. De hányan vannak, akik nem kaphatták meg ezt az életet, talán felelőtlen emberi döntés miatt. De az élet ajándék, amelyet ingyen kapunk. És Isten szemében az élet kincs, az élet ajándék, mert az élet értékes. És ezt ő tudta a legjobban. Hogy hányan tékozolják az életüket, az élet minden egyes percét, vagy vetik el maguktól. Hányan égetik a gyertyát két oldalról, mondván egyszer élünk. Tékozolják az életüket, amelyet Istentől kaptak, nem becsülik meg, hanem hányavetett módon sáfárkodnak az életükkel. Szenvedjen az a fránya test, szokták mondani. Isten sok mindent ránk bízott. Ránk bízta a házastársunkat, a családunkat, a gyermekeinket, a környezetünket, az egzisztenciát, de ránk bízta az életet is. Itt nincs több élet, mint a játékokban, itt az élet egyszeri, megismételhetetlen, és az élet értékes. És nézzük meg, hogy milyen ördögi világban élünk. Ma egy olyan világban élünk, egy olyan, most így fejezem ki magam, virtuális világban, amikor is a gyermekeinkkel az egész számítógépes virtuális világ azt hiteti el, hogy több élet van. Megrendítette egész Nyíregyházát, nagyjából olyan körülbelül 8-10 éve lehetett, amikor a Fazekas János téren egy fiatal 16 éves gyermek azt akarta elhitetni az osztálytársaival, hogy figyeljétek meg, nekem több életem van, és leugrott a 10. emeletről. És nem volt több élete. És nézzük meg, milyen ördögi világot élünk. Hogy hányan azt gondolják, hogy már nem tudják megkülönböztetni a valóságot, meg ezt a virtuális világot. És micsoda ördögi dolog az, aminek szemtanúi lehetünk ebben a világban. És az ördög el akarja hitetni, hogy több élet van. Isten azt mondja, hogy az élet egyszeri és megismételhetetlen. És éppen ezért az élet értékes. Egyszeri. Oly sok minden tanít bennünket ebben az egyszeriben. Hát az egyik, ami legfontosabb, ezt talán mindannyian tudjuk, ha már a biológiai életet emeltem ki, akkor talán mindannyian tudjuk, hogy az új lenyomatunk az megismételhetetlen. Mindenkinek teljesen egyedi új lenyomata van. Nem ismétlődik. Ez is azt mutatja, hogy megismételhetetlen vagy, drága testvérem, és megismételhetetlen a te életed. De ha kitekintünk, hát még a természettudomány is erre tanít. Isten még a teremtett világon keresztül is erre tanít bennünket. A tudósok mondják, én nem értek hozzá, de a tudósok azt mondják, hogy minden egyes hópihe egyedi. Nincs egyforma hópihe. Hópehe. Igen, mert az élet az megismételhetetlen. És Istentől, amit kaptunk, az életet, az megismételhetetlen. És Isten tudta ezt a legjobban, amikor a számára legértékesebbnek az életét odaadta az emberek kezébe. Gondoljunk abba bele, hogy az ő fiának az élete sem volt annyira drága, hogy az embert, engem, téged, bennünket megmentsen. Isten tudta, hogy az élet értékes, mert a mi életünket akarta megmenteni az ő fia halálával. Isten ezt a bioszt, biológiai életet ránk bízta, hogy mi gazdálkodjunk, mi sáfárkodjunk vele, és ő lehetőséget teremt Jézus Krisztusban, hogy túl a biológiai életen, mert ő nem azért teremtett bennünket, hogy itt vegetáljunk, hogy együnk, hogy emészünk, ahogy olvastuk a lekcióban is, hogy együnk, ígyunk, házasodjunk, nem csupán ennyi az élet. Az élethez hozzá tartozik, hát hogy ne? Hát nincs annál nagyobb dolog, én is most már lassan 2 évtizede ismerhetem a feleségemet, én még azon generációhoz tartozom, én most már lassan ott tartok, hogy régi módinak tartom magam, mert 6 évet udvaroltam a feleségemnek, 4 év után kérte meg a kezét, 2 évig jegyben jártunk, és hát most már 13. éve élhetek vele házasságban, nincs nagyobb dolog ennél. Igen, a biológiai élethez ez is hozzátartozik, de ha valaki azt mondja, hogy a biológiai élet csak evés, ivás, házasság, az kevés. Mert ennél több az élet. Ennél több. Ha valaki csak biológiai életet él, az kevés. Az nagyon kevés. Mert az élet több. A biológiai léten túl a zoé életet is megtapasztalhatjuk Jézus Krisztusban. Mert az az ember, aki csak a biológiai életnek él, az tékozó. Az tékozó. Az nem hűséges szolga, hanem lusta, rest szolga, mondja az ige. Az ássa maga életét, ássa maga sírját, és vágja maga alatt a fát. Mert ahogy Jézus mondja, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Olvashatjuk a Lukács evangéliumában. Isten azért adta az életünket, hogy őt megismerve, neki éljünk, és az ő dicsőségére legyünk. Minden nélküle eltöltött idő az tékozlás. Szeretett gyülekezet. Jézus példázata nem csak arra szeretne rámutatni, hogy az élet értékes, nem csak az ember, hanem Isten számára is értékes, hanem arra is, hogy eljön majd a számadás ideje. És ebből a példázatból ezt is vegyük nagyon komolyan, hogy van számadás, hogy el kell számolni az élettel, el kell számolni azzal a néhány évvel, évtizeddel, amit itt éltünk ezen a földön. És tudjuk, hogy ennek az életnek, ennek a biológiai életnek van kezdő és van végpontja. És mindaz, ami a kezdő és a végpont között van, a között, amit éltem, azzal el kell számolnom. Ezt Isten igéje mondja, nem én mondom. Isten igéje mondja, azt mondja, hogy mindannyiunknak leplezetlenül meg kell állnunk az Isten itt élő széke előtt. Mindannyiunknak. Jézus erre hívja fel a figyelmünket a példázatban is, hogy van számadás. Hogy magához hívatta azt is, akinek 5 talentumot adott, azt is, akinek 2-t, és azt is, akinek 1-et. És nézzük meg. Mindannyiukat számon kérte a gazda. Van számadás. És nem tehetjük meg azt, hogy legyintünk, ahogy ez az 1 talentumos legyintett. Én azt adom vissza, ami a tiéd. Az, aki csupán ebben a biológiai életben bízik. Azt mondja, hogy ezt az életet kaptam, és úgy adom vissza, ahogy kaptam. De az élet ennél több. És És amikor számot kell adnom arról, amit ebben az életben tettem, amit Isten rám bízott, és még idejében hallhatom a figyelmeztetést, azok, akik nem járnak vele, őt nem ismerve élnek, azok tékozolnak, és az ítéletkor a külső sötétségre fognak vettetni azok, akik az ő dicsőségére éltek, és úgy töltötték ezt a néhány évtizedet, amire Isten adta, azok hűszolgák lesznek. És itt egy komoly kérdés, hogy vajon Isten dicsőségére élek-e? Hogy azt, amit kaptam, túl a biológiai életet, elmondhatom-e, hogy van Zoé életem, van örök életem? Vajon hűszolgák vagyunk-e? Azok, akik hallják majd azt a mondatot, mely a legnagyobb örömöt jelenti majd a hívő ember számára, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be, Urad, ünnepi lakomájára. Mert neki az élet értékes, mert neki te is, meg én is, meg mindannyian értékesek vagyunk. A kérdés, nekünk milyen értékes az, aki a biológiai és az örök életet adja. Tegyük fel ezt a kérdést mindannyiunknak. És legyen tanúság és legyen tanítás számunkra ez a példázat, amiről Jézus beszél. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked az életért, mindazért, amit kaphattunk tőled. És Urunk, óvd meg bennünket attól a lelkülettől, hogy csak együnk, igyunk, házasodjunk, vegetáljunk, ahogy ez az egy talentumos tette. Óvd meg bennünket attól, hogy csupán ebbe a biológiai életbe bízzunk, mert akkor nagyon szegény emberek leszünk. Hanem add, Urunk, hogy mindazt, amit tőled kaptunk, az életet, és minden, ami benne van, azt tudjuk kamatoztatni. Tudjuk a te dicsőségedre használni. Urunk, kérünk azért, hogy légy velünk, őrizd meg bennünket, és add, hogy komolyan tudjuk venni, amit hallottunk, hogy valóban át tudjuk ültetni a gyakorlatba, a magunk életébe.